Jó napot kívánok! Tessék helyet foglalni! Kedves hallgatóim, a elmúlt előadáson egy kicsit a matematika eszközrendszerébe tekintettünk be, ami számunkra szükséges lesz a következőkben. Visszatérünk még a mérési eredmények kiértékelése kérdésköréhez, hiszen tulajdonképpen azért is iktattam be a múlt alkalomra ezt a kis kitérőt. Menjünk vissza ahhoz a dologhoz, hogy a véletlen hibával terhelt. Mérési eredményről mit tudok mondani? Jelölje X. Azt mondtuk rá, hogy ez egy valószínűségi változó. Mit jelentett ez? Egy adott mérés kimenetelét előre megmondani nem tudom. Ha többször megismétlem a mérést, akkor ingadozó számértékek jelentkeznek. Föl is rajzoltuk, ugye a számegyenes egy részén ottan kis vonalkákkal jelentkeztek ezek a mérési eredmények. És megállapítható volt egy ingadozási középpont. Na most ha egy kicsit más oldalról világítom meg, akkor azt mondom, hogy ez az x-val vált az xp ismeretlen pontos érték körül ingadozik, igaz? Véletlen hiba terheli, pluszba, mínuszba, ettől eltérő lesz. Az xp számunkra ismeretlen pontos érték körül ingadozik. Jó, jogos volt azt mondani, hogy egyrészről van ez az ismeretlen pontos érték, amit mi keresünk tulajdonképpen, amit szeretnénk a lehető legprecízebben meghatározni, a mérés célja tulajdonképpen ez, egyik oldal. Másik oldal pedig az, hogy a véletlen hibával terhelt mérési eredményünk ingadozást mutatott, és mi ránéztünk az ábrára, azt mondtunk kicsit hunyorítva, megállapítható volt ez az ingadozási középpont, és azt mondtuk, hogy ez az ingadozási középpont az ennek a valószínűségi változónak a várható értéke. Megtettük, az xp egyenlő mx azonosítást. Ugye? Ahol mx-el jelöltük, ugye, mint középérték, médió, vagy angolul mean, a várható értéket. Ez egy konstans számérték. Mx. Az x-val vált várható értéke. Ez egy konstans, ez már nem függ a véletlentől. Ez konstans, nem függ a véletlentől. Létezik valahol a háttérbe. Na most akkor kicsit átfogalmazva a feladatot, úgy jelentkezik a kérdés, hogy erre az X valószínűségi változóra nézve vettem n-elemű véletlen mintát, ez a mérési eredmény sorozat, és akkor abból kéne becslést adni a várható értékre, vagy ami ugyan az XP-re. Az X1, X2, XN mérési, mondhatnám, hogy minta, sorozat alapján kell becsülni az XP egyenlő MX értéket. Ez a feladat. Ezt már több oldalról láttuk, talán laborban is már gyakorlatilag is készítettek ilyen becslést, mi is megtanultuk, hogy a számtani átlagot készítjük becslésként. Most egy kicsit más oldalról nézve, mindez elhangzott már, ugye várható érték becslése az n-elemű számtani átlaggal volt lehetséges. De most egy picit más oldalról nézve, nézzük, hogy mi az az abszolút hiba. Azt lehetne mondani, hogy van egy nagy H, X, az X mennyiségre nézve, és definíció szerint így van ez megadva, X minusz XP, amiért megvalósult a pontos érték. Pontos érték az egy konstans, X valószínűségi változó, nyilvánvaló a HX is véletlen ingadozásnak alávetett, vagyis mérésről mérésre más és más érték jön ki. Ez mit jelent? Talán azt is mondhatnám, hogy az X minusz MX-el van definiálva. Az XP egyenlő MX következtében ez fennáll. Tehát az abszolút hiba a várható értéktől vett eltérés. Ez is valószínűségi változó. Megjegyzésként mondjuk, hogy sokszor a delta x egyenlő x minusz xp egyenlő x minusz mx jelöléssel élünk. Tehát az abszolút hibát delta x-ként. Ugye mondtam valamelyik órán talán többször is, hogy kiadom a deltát, ezt a nagy deltát, akkor a mögötte álló mennyiségből kell venni valami növekményt, valami változást. Hát ez is annak a meghatározásnak megfelel. Na most a relatív hiba. Ugye figyeljük meg, hogy eddig elvi értékek vannak, és még a becslés nem került bevezetésre. Ugye a várható értéket nem ismerjük, hanem majd becsülni kell, és pedig az átlaggal, ahogy mondtam. A relatív hiba meghatározása így nézhetne ki, x mennyiség relatív hibája az a abszolút hiba, és lenormáljuk a pontos érték egységére vonatkoztatva egy relatív értéket kapok, és megnézem, hogy ez micsoda, akkor x minusz xp per xp. Akkor azt kapom, hogy x per xp minusz 1 alakba írhatom. Xp helyett beírhatom a várható értéket is, ha akarom. Ugye, ez teljesen azonos lenne x per mx minusz 1 értékkel. Hát a megjegyzés itt is kiadódik. Hx is val vált. Igaz, mert a számláló az, itt az x-be elosztottam egy konstanssal, az a véletlentől való függésen nem változtat. És sokszor a, talán úgy, delta x per xp módon jelöljük. Jó? Na most hát jön a kérdés, hogy gyakorlati szempontból mit lehet csinálni. Ugye, tényleges esetben, talán így, mérési helyzetben, hát éppen nem tudjuk, hogy mennyi az mx. Xp egyenlő mx nem ismert. Ugye, becsülni kell. Hogyan becsüljük? Megbeszéltük, hogy veszük az xn átlagot, ami definíció szerint 1 per n-szer szumma i egyenlő 1-től n-ig, és akkor a mérési eredményeket figyelembe véve jön ez a becslés. Csak azt mondjuk, hogy a XP egyenlő MX, hát közel egyenlő ezzel az XN felülvonással. Főképp, hogyha az N az elég nagy. Jó a becslés, ha N elég nagy. Hát ugye óriási nagy érték nem lesz sohasem. Olyan 5, 6, 10, a 30-ig ritkán megyünk el. Láttuk a múltkor a korrigált empirikus szórásra, hogy 30 alattra mindig azt javasoltuk, hogy azzal az S-csillaggal számoljunk. Tehát ez a dolog jön. Ennek következtében jönnek az úgynevezett látszólagos hibák. Virtuális. Hiba értékek, amelyek már nem csak azért valószínűségi változók, mert eleve az X mennyiség, ami a definíciójukban szerepelt, az ilyen, hanem amivel még operálunk, maga XN átlag is a mintától függ, tehát véletlen hatást hoz be. Tehát ugye lenne egy H, X, mondjuk egy hullám, és akkor azt mondanám definíció szerint, hogy egy ijedik mérési eredményre ki tudom számolni, oly módon, hogy a pontos érték helyett a becsült ingadozási közép az átlag kerül be, I egyenlő 1, 2, és így tovább N-re, és a kis H, X, I hullám, az is definíció szerint, hát ahogy itt láttuk, az X ijedik mérés, ide betennénk a várható érték, vagy a pontos érték helyett a N-elem átlagát, és akkor így csinálnánk. I egyenlő 1, 2, és így tovább N. Ezekkel dolgozunk gyakorlatilag. Mi a követelmény? Hát igyekezni kell az N-et lehetőleg emelni. Mondjuk 6-10 érték körül szokott lenni az, ami hogy az ismétlési számra megfelelő, annál kevesebb talán kicsi, és a szórás becslésére sem egészen jó. Ezekkel dolgozunk gyakorlatilag. Mindegyik ilyen módon, hát kiszámítható, ide írjuk, hogy X1, X2, XN ismeretében számíthatók. Így. Hát ez az, amit csinálni kell. Ugye a tényleges mérés kiértékelés során első, meg fölírtuk ugye, hogy elsőnek kell nekünk az átlagszámítást végezni, utána korrigált empirikus szórást, és így tovább. Nézzük csak. Úgy. Na hát, akkor most konkretizáljunk néhány dolgot, hogy is nézne ki a abszolút hiba meghatározása akkor, hogyha nekünk az illető mennyiség közvetlenül nem mérhető, hanem valami ismert függvény kapcsolatban van az általunk mérhetőnek a hát, tekintett, illetve talált mennyiséggel. Tehát a kérdés az, hogy hiba terjedés közvetett mérés esetén ugye a szituáció, ami ezt itten realitássá emeli, azzal kapcsolatos, hogy van olyan mennyiség a mi géptanunkban, de mindenféle más mérnöki kérdésnél is, amit közvetlenül mérni nem tudunk, de szerencsére egy függvénykapcsolat fönnáll, amelyik egy másik változóra visszavezeti ennek az általunk hát megismerni kívánt mennyiségnek a értékét. Tehát, ha y közvetlenül nem mérhető, mert nagyon nehéz a mérése, vagy egyáltalán kivitelezhetetlen egy szerkezet belsejébe, de valamely x mérhető, akkor azt kell mondani, amely x ismert függvény kapcsolatban áll, ezzel a megismerni kívánt y-val. Tehát valamely x mérhető, amely től az y ismert függvény kapcsolat szerint akkor mit csinálunk? Mérjük az x hibával terhelt x1, x2 és így tovább xn értékét, és akkor átszármaztatjuk ezeket a mérési eredményeket az ismert függvénykapcsolaton keresztül. Ezeket átszármaztatjuk. Y egyenlő fx1, y2 egyenlő fx2, tehát helyettesítési értékek, és így tovább. Végül yn egyenlő fxn értékekben be. Így. Na jó. Akkor a következő lesz, hogy itt van nekem a koordinátorrendszerem. Itt lesz egy x-tenge, itt egy y. És akkor legyen adva az a függvénykapcsolat f. Itt van. Valahol lenne az x pontos érték, és ezt át lehetne származtatni ide az y pontos értékbe, ha tudnánk, hogy hol van. De hát nem tudjuk, hogy hol van, mert mind a két mennyiség hibával terhelt lesz. Az x azért, mert a x-nek a mérése hibás, a második pedig az átszármaztatás miatt szintén szórást fog mutatni. Tehát itt lesznek majd a mérési értékek, és ezeket, ha átviszem szépen ide, akkor itt is jelentkezni fog egy valamilyen szóródás. Na hát a kérdés abban áll, hogy a y mennyiségnek a hibájára tudok-e valamit mondani. Keressük az y abszolút és relatív hibáját. Keressük már most az y abszolút és relatív hibáját. És akkor minek az ismeretében? Hát az x-et miért nem? Azt ki tudjuk értékelni. Ha jobban nem, akkor a mondat elvi módnak a gyakorlati megvalósulásával, ugye a pontos x helyett, hát a n-elemnek az átlagát veszem majd. Minden esetre az x abszolút és relatív hibája ismeretében. Ismeretében. Ezeket meg tudjuk határozni. Tehát ez tulajdonképpen a feladat. Na most kérném szépen, jön a múlt órai anyag első alkalmazása. Azt mondjuk, hogy az XP értékek körül a mért X-ek kicsit térnek el. Hát ha nagyon térnek el, dobjuk el a mérőműszert, nem volt jó, vagy az egész eljárást. Kicsik az eltérések, és ezek szerint egyszerűsíteni lehetne a dolgot akkor, ha az itteni E érintő egyenessel linearizálnánk. Itt lenne az EX. Tehát linearizálási technikát fogunk használni. Így. Ezt fogjuk csinálni, és hát látjuk, hogy annak az egyenesnek az egyenlete az ismert. Ha f-et ismerem, és differenciálhatom, akkor szépen föl tudom írni azt, hogy mi annak az egyenesnek az egyenlete, és így át fogom tudni telepíteni a x-ben elkövetett abszolút hibát például. Kicsit visszább hozom így. Na most akkor a következőt csináljuk, hogy az EX felírható hogyan, azt mondtuk, hogy az lenne ebből, hogy EX egyenlő F az XP helyen, és hozzáadnám a dfx per dx iránytangenst, hol x egyenlő xp helyen, és megszoroznám a x minus xp-vel. Ez egyenes egyenlet. Most azt mondjuk, hogy egy kis környezetben, és látható, hogy a rajzom szerint hát nem csak ekkora, hanem még szélesebben is elfogadható lenne, hogy a kéket veszem a zöld helyett. Tehát a lineárissal fogok dolgozni, ezzel fogom áttelepíteni a dolgot. A HY az lenne Y minusz Y pontos. Akkor a következőt fogom mondani, hogy az áttelepítésnél az Y érték helyett ezt a linearizáltat veszem majd, és akkor hát a következő lenne itten, azt fogom mondani, hogy ez E minusz Y pontos. Mi lesz ebből? Y pontos egyenlő Fx pontos figyelembevételével. Az XP kiesnek, és azt fogom kapni, hogy dfx per dx x egyenlő x pontos helyen, és megszoroznám x minusz x pontossal. Tovább egyenlő dfx per dx, nézzük csak elejét, végét. Összefüggést állapítottam meg a két abszolút hiba között. Ide kéne csinálni egy kis közelítő dolgot, ugye? Y helyett vehettem az E-t. Röviden azt kaptam, hogy a HY előáll, mint a összefüggés megadó függvény deriváltja x egyenlő xp helyen hx. Egy homogén lineáris összefüggést kaptam. A linearizálás eredménye tehát ez. Egyszerű arányosság áll fönt, a származtatott y mennyiség abszolút hibája és a mért x mennyiség abszolút hibája között. Ugye, ha pontosítani akarom, ide kell egy kis közelegyenlő jel, a linearizálás mélységéig igaz ez. Tehát ebből következik ez a dolog itt linearizálással. Na most akkor gyakorlati eljárás mi lesz? A deriváltat meg kell határozni mindenképpen. Ha a függvényt ismerem és differenciálható, akkor ez megy. A hibát magát pedig, hát gyakorlati esetben a hy az mi lesz? Közel egyenlő lesz a y minusz yn átlag lenne, és a hx közel egyenlő lesz x minusz xn átlag. Lehet, hogy ide i-t írok, egy i-ediket. Jó? Hát ezzel ki lehet számítani az egyes abszolút hiba értékeket. Ha akarom, akkor föl tudom tenni y-tengerre. I egyenlő ettől ennig. Jó, hát ez rendben van, vagy példát látunk. Relatív hiba. Hy egyenlő lenne hy per y pontos. Akkor azt mondom, hogy ez közel egyenlő. 1 per y pontos szor. X egyenlő xp. És megszorozva hx-el. Hy-ról általánosan ezt tudom mondani most, hogy 1 per ide fxp. Jön a derivált értéke azon a helyen, ami a pontos érték, x egyenlő xp. Természetszerű a derivált értékkel is probléma van annyiban, hogy a xp-t nem ismerem, akkor az átlag helyén kell venni, majd azért megjegyzésként odaírjuk. Szorozva nagy hx. Hát ez lenne itt számunkra az, amit általában el lehet mondani, viszont sok esetben az jelentkezik, hogy a nagy hx az visszamegy a kis hx-re. Mindjárt mutatom, hogy hogyan. Bekeretezzük itten az előző képletet. Jó, így. Még ide írjuk mellé zárójelbe, hogy xp helyett xn felülvonás veendő. Igaz? Ezt találjuk itt. És hát itt is a deriváltnál is, ha nem ismerjük a pontos értéket, már pedig nem ismerjük. Jó. Jön néhány szabályszerűség, amit így a relatív hibával kapcsolatban érdemes nekünk kiemelni, mert ha ezt jól megtanuljuk, akkor ránézésre lehet összetettebb kifejezésekre hibaformulát nyerni. Na. Nézzük három jellegzetes és sokszor előforduló eset. A relatív hibát fogom nézni, feladatként mondják majd meg az abszolút hibát, egyébként az is adódik közvetlenül, úgyhogy nem egy vész. Az első az, hogy fx egyenlő állandó. Tehát a x-nek a tetszőleges értékéhez ugyanaz y tartozik. Hát akkor az lesz, hogy a h egyenlő valami c-vel, ez a relatív hiba és az abszolút hiba is, ez nulla c mennyiségre. Tehát második, fx lineáris. X-ben, akkor az jön ki, hogy a h, ha mondjuk ide adok egy y-t, ide írjunk egy y egyenlő fx-et, az nem lesz más, mint hx. Ugye itt akkor az volt, hogy y egyenlő, én nem tudom, valami k-szor x alakú. Lineáris függvény esetén a relatív hiba nem változik. Hármas, y egyenlő x az n-ediken alakú hatványfüggvény. Sokszor van, különböző. Hy a hatvány kitevőször, a hatvány alap relatív hibája. Tehát ezek az összefüggések nagyon jól alkalmazhatók adott egyszerű esetekben a hiba formula kiszámításához. Ugye abszolút hibát is lehet nézni, hogy hogy alakul. Az házi feladat, ugye? Mondottam. Na hát kérem szépen, ha ez így van, akkor mehetünk tovább arra az összetettebb esetre, amikor a származtatás nem csupán egy változóval kapcsolatos, hanem hát több változótól függ az a bizonyos új mennyiség, aminek a viselkedésére és pedig a hibájának alakulására kíváncsiak vagyunk. Hát ez nagyon sokszor van. Múlt alkalommal ezt is megnéztük. Mindjárt láttunk itt is egy pár jellegzetes példát majd, amik hát nagyon jól használhatók. Nem megyünk több változóra, két változós. Talán így fogom írni. Z egyenlő fxy esete. X és y hibával terheltem mérve. Így hibával terhelten mérve. És hát keressük a Z hibáját. Hát kérem szépen egy kétváltozós függvényről, hogyha szemléltetni akarjuk, akkor egy felületet kell elképzelnünk, és egy adott pontjában, hogyha nem nagyon erősen változik, akkor az érintő síkjával lehet linearizálni. Tehát nézzük ezt a dolgot körülbelül, hogy néz neki. Alapelv az lehet, hogy itt van x és y, ezeket van neki pontos értéke, ezek mérhetőek, és hibával terhelten mérjük majd. Ami az előző kép szerint is itt fognak ingadozni a ténylegesen mért hibával terhelt értékek. Ingadozási közép a pontos érték számunkra ismeretlen, becsüljük majd az átlagokkal. Na mostan, tehát minden esetre a pontos értékhez tartozik itt valahol a hozzátartozó Z, itt az EP. Azt mondom, hogy hát ez valamilyen felületet határozott meg, ez a z egyenlő fxy. Lehet az alakja bonyolult, vagy egyszerű, ha nem sokat változik az, ennek a pontnak a környezetében, akkor vehetnénk az ide vonatkozó érintősíkot. fogjuk venni azt az érintő síkot, amelyik itt úgy es. Érintő síkkal linearizálhatunk. Azt jelenti ugye, hogy ha itt nézném a mérés eredmények terjedelmét X-ben és Y-ban, ugye, azt jelenti, hogy ezen kis téglalap fölött, ami ott ugye azért hát egy parallelogrammaként jelentkezett most, e fölött az eltérés az eredeti függvénytől, van az értelemben, hogy tehát a sík és a érintő sík, a pontbeli érintő sík és a függvény eltérés, ez kicsi lesz itt egy környezetben. Kicsi az eltérés, ugye? Hát itt látjuk, hogy mekkora lenne kicsi az eltérés. Tehát lehetne közelíteni, és a sík egyenlete pedig felírható ezen a helyen. Itt lenne egyébként a Z pontos érték, amit úgy kapunk, hogy behelyettesítjük az XP-t és YP-t. Ez a magasság, ugye itt? Na kérném, az S sík, az S, lehet mondani, SXY érintősík egyenlete, az felírható. És ha megvan az érintősík egyenlete, akkor át tudjuk származtatni a mérési eredményeinket. Veszek X-et és Y-t, egy zöldre gondoljuk, ide bevetítem, az érintősíkon keresztül is ide vetítem. Tehát azt jelenti, hogy nekem itt valahol meg fognak jelenni majd a Z értékek, amikor ezt a Z pontost ide kivetítettem, mondjuk ide, a Z pontos körül ingadozva. Arra a hibára vagyunk kíváncsi, ami itt jelentkezik, abból fakadóan, hogy azt nem tudjuk frányomód mérni, hanem mérnünk kell közvetve X-et és Y-t. A hibát X-re és Y-ra értékelni tudom a nyert mérési adatokból, és át fogom származtatni a Z hibájába. Na, a sík egyenlete következőképp néz neki. SXY, az is kétváltozós. Hát az először is átmegy a XPYP ponton, és akkor most jönnek hozzá megint csak a változást megragadó mennyiségek. Múlt alkalommal láttuk, hogy kétváltozós függvénynél a parciális deriváltakat kell venni. Úgy tekintem, mint csak az egyik változója lenne, másikat konstansnak tekintem, és úgy deriválok. Jönne a df xy per dx, és akkor megszoroznám x minus xp-vel, így, és hozzáadnám, még ide kellene írni, hogy x egyenlő xp, y egyenlő yp helyen veszem ezt a parciálist, és hozzáadom a másiknak a változásából fakadó részt. Mostan az y szerint deriválok, ismét ugye x egyenlő xp, y egyenlő yp helyen helyettesítve, és y minusz yp-t teszek be. Hát ez egy lineáris alakzat, ezek konstansok, hogyha megnézzük tulajdonképpen, ugye ez a érték konstans, ez is konstans, a függvénynek a jellemzője azon a helyen. Amit itt látunk, ez meg már tulajdonképpen majdnem, hogy a X-nek az abszolút hibája. Hát lehetne mondani, ez nem más, mint a H, ez nem más, mint a HX. Tehát már a érintősik egyenletébe be tudtam ezeket léptetni, és akkor azt mondom, hogy a HZ-nek a közelítő értéke, HZ, közel egyenlő lesz micsoda. Az F helyett veszem ezt az S-et. Akkor átviszem a másik oldalra, kiesik, és azt látom, hogy marad tulajdonképpen ez a DFXY. Na, kicsit lejjebb, mert nem fog itt jól kiférni. Így. A HZ közel egyenlő DFXY kétváltozós függvény per DX. X egyenlő XP, Y egyenlő YP helyen, és megszoroznám HX-el, és hozzáadnám a DF per DY, tehát DFXY per DY-t, X egyenlő XP, Y egyenlő YP helyen, és megszoroznám HY-nal. Tehát ez a dolog akkor már is rendelkezésünkre áll, itt van a hoppá. Na, legjobb lesz itt kicsit javítani rajta. Így. Y egyenlő YP. Hát ilyenél el lehet mondani, hogy a linearizálás következtében a keresett, származtatott mennyiség abszolút hibája előállt, mint a két mért mennyiség abszolút hibájának lineáris kombináció. Ezek konstansok. Konstans 1-es, ez pedig itten egy konstans 2-es. Mindjárt meglátjuk, hogy ez hogy néz ki egy konkrét példánál. Hát milyen lenne egy egyszerű kétváltozós függvény példa? Azt mondanám, hogy van nekem a P egyenlő F. M omega. A teljesítményt a géptanban nagyon szeretjük, fontos, járműveknél végképp. Csak azt mondom, hogy ez nagyon egyszerű, mert a függvény konkrét alakja úgy néz ki, hogy M-szer omega. Igaz? Elkészítem a parciálisokat. Kicsit följebb visszük, hogy látszódjon, persze. Df m omega per dm. M egyenlő m pontos, majd az átlagot helyettesítjük. Omega egyenlő omega pontos. Mivel lesz egyenlő? Ez egy szorzat. M szerint kell deriválni, marad neki az omega p. Hasonlóképp a df m omega per d omega. M egyenlő m pontos, omega egyenlő omega pontos. Hát most omega szerint kell deriválni, marad neki az m nyomatékérték és a pontos helyen. Na most, ha így állunk, akkor fel is lehetne írni a teljesítmény mérésre az abszolút hibát, és mindjárt a relatív hibát is meg tudjuk nézni. Egy, a P abszolút hibája, HP, hát a linearizálás mélységéig egyenlő, közelítőleg, omega P szer HM plusz, ugye, MP szer H omega. Tehát a konkrét együtthatók most egyszerűen szerepeltek, ez még tovább egyenlő lenne igazából a pontos érték helyett, mit kéne csinálni, be kéne tenni a látszólagos, nem a pontos érték helyett, be kell tenni az átlagot, és a H, nagy H értékek helyett pedig a látszólagos hibákat. Akkor egyenként át tudom származtatni a P abszolút hibáit. Kettő, a P relatív hibája. És egyben kapunk egy nevezetes eredményt, hogy szorzatfüggvény relatív hibája mivel egyenlő. Hát itt most ki fog pottyanni, hogy a kis HP egyenlő lenne nagy HP per P pontos. Na most akkor 1 per P pontos szor, ide felírnánk, ami volt HM plusz MP szer H omega. Mit kapok? 1 per P pontos, 1 per MP szer omega P. Tehát P pontos egyenlő MP omega P. Itt szépen leírom. Beszorzódik omega P HM plusz M pontos H omega, és akkor az elejét, végét nézzük majd. Nézzük csak, valami itten kipottyan. Azt mondja, hogy HM per M pontos. ugye? Omega kiesett. Itt pedig plusz HP per, itt meg az omega pontos. Na, H omega. Így. Hát kérném szépen, mit kaptam? Nem más, mint kis HM, és nem más, mint kis H omega. Tehát kaptam azt, hogy HM plusz H omega. Na, egész az elejét, végét nézzük. Innen a szorzat relatív hibája nem lett más, mint a tényezők relatív hibáinak összege. Érdemes fölírni. Tehát szorzat relatív hibája egyenlő a tényezők relatív hibáinak összege. Ezt levezettük tulajdonképpen ezen példa kapcsán. Szorzat relatív hibája egyenlő a tényezők relatív hibáinak összege. Hát a hányadosra ugyanilyet fogunk csinálni a szünet. Tehát megkezdjük most utána. Avval kezdjük. Jó. Na, kérném szépen, akkor most már célszerű a figyelmet a táblára koncentrálni. Egyelőre még csak az üres tér látható, de mindjárt megjelennek objektumok, jelek és így tovább, amiket értelmezni kell, tehát egy ráfigyeléssel, igaz? Nézzük tehát a hányados függvény. Az sokszor lép be képletekbe. Jó lenne tudni. Mondjuk lenne úgy, hogy a Z egyenlő FXY. Definíció szerint X per Y alakul. Aztán, ha majd S lesz, vagy A lesz, mindegy, hogy milyen változó, P vagy M vagy N, a hányados ténye az itt most látható. Na, akkor ennek meg kéne csinálni az abszolút hibáját. Tudjuk, hogy kellenek a parciálisok az XP helyen és YP helyen. Tehát akkor a következőt nézem, hányados függvény. Számítjuk a parciális deriváltakat. Ez az első dolog. Számítjuk. Ezt kell kiszámítani, és hát akkor most X szerint kell deriválni. Mit fogok kapni? Hát még írjuk le egy D per DX, X per Y. Hoppá, így. Kitettem egy ilyen utasítást, ugye, azt mondtuk differenciál operátor halkan, de parciális, mert csak az X-et kell változónak tekinteni, az Y, mintha konstans lenne. Hát ennek a, ezt az értéket, ha X egyenlő XP, Y egyenlő YP helyen venném, ugyanúgy itt is, mit kapnék? X szerint deriválom, 1 per YP marad, mint együttható. X az, ugye, másik változó konstans, X-nek a deriváltja 1, ez megvan. Parciális FXY. X egyenlő XP, Y egyenlő YP helyen. Most akkor kiadom a utasítást az Y szerinti deriválásra. X per Y. Hol? X egyenlő XP helyen kell majd venni, Y egyenlő YP helyen. Hát ugye megnevezhetem, ha nem is ismerem ezeket az értékeket, a jelölésbe be tudom vezetni, később majd becsülhetjük, mivel az átlagokkal, hogyha kell. Jó, na most akkor hogy néz ki? Az X-et konstansnak tekintem, azt le kell írni. De azt láttuk a múltkor, hogy az lesz majd, XP-t leírtam, mert az XP helyen kell venni, és mínusz 1 per YP a négyzeten alakul ezt a derivált. Tehát megvannak ezek. Fölírhatom a hányados abszolút hibáját. házi egyenlő parciális fxy per dx, x egyenlő xp, y egyenlő yp. Na mostan később nem muszáj ilyen részletesen kiírni mindent, mert tudjuk, hogy mit csinálunk, de most az elsőben jó ottan mindig skrupulózusan kiírni, hogy mi van. Nyilvánvaló, ide fog kelleni az x, és jön ide majd a parciális, ahogy láttuk a képlet szerint, per dy, all x egyenlő xp, és y egyenlő yp helyen. Így, és megszorozva hy-nal. Hát most, ha konkrétan megnézem, hogy mi jön ki a abszolút értékre, akkor itt vannak a dolgok, tehát azt mondja, hogy 1 per yp-szer hx, és hát ide jönne egy mínusz előjel, mert ebből itten ezt kivehetem, és akkor lenne xp per yp a négyzeten szer hy. Látjuk azt, hogy a két abszolút hiba lineáris kombinációja ismét csak alkalmas konstansokkal. Ez egy konstans. Ez egy másik konstans. És megjelenik az a jellegzetes dolog, hogy a számlálóra vonatkozó valamilyen mennyiség és mínusz a nevezőre vonatkozó. Na, ha nézném a relatív hibát, akkor még inkább látjuk ezt a dolgot egyszerűbben. HZ, hogy néz ki? Az lenne, hogy 1 per Z pontos szor, ide kéne fölvenni a HZ-t. 1 per Z pontos, 1 per Z pontos az XP per YP. Ugye hányados volt? És akkor beírhatnám ezt, hogy 1 per yp szer hx minusz xp per yp négyzetszer hy, de persze kell egy zárójel nekem, hy. Na mostan akkor az ember elvégzi a tört elvaló osztás, az ugye osztó reciprok értékével szorzunk, helyes. Ki fog esni az yp, azt kaptam, hogy hx per xp az első tagból. Második tagból pedig, ha jól számolunk, hy per yp lesz. Ugye? Y a négyzeten volt, xp kiesik, yp-ből pedig egy megmarad a négyzetből egyet lehúztam, marad. Mit kaptam tehát? Hx mínusz hy. Jön az a dolog, amit az óra végén most a szünet előtt is diktáltam, szorzatra nézve. Ott úgy szólt, hogy a szorzat relatív hibája előáll, mint a tényezők relatív hibáinak összege. Most azonban a hányados relatív hibája itt van. Az meg előállt, mint a számláló relatív hibája, mínusz a nevező relatív hibája. Tehát egyszerű szabályszerűség van, ezt kell jól megjegyezni. Nézzük csak, milyen tételek voltak. Néhány megjegyzést még itt, illetve ismételjük át, hogy mit tudunk a relatív hibáról. Első az az volt, hogy ha C egyenlő állandó, akkor HC egyenlő nulla. Második az volt, hogy Y egyenlő egyváltozósba valami K-szor X, akkor H Y egyenlő H, ide beírom K-szor X valaminek a konstansszorosa, az egyenlő lenne egyszerűen HX. Konstansszoros nem változtat a relatív hibán. Aztán volt egy olyan harmadik, hogy y egyenlő, én nem tudom, x az n-ediken, akkor h x az n-ediken, ide először leírom y, egyenlő hx az n-dikeni, de az indexbe írhatom azt a változót, amiről szó van, és akkor azt láttuk, hogy n-szer hx, tehát lejön a hatványkitevő szorzónak. Hát látjuk azt, hogy egy gyorsan hatvány szerint változó függvénynél elég nagy lesz a hiba átszármazás, hát persze most pozitívra gondolok, egynél nagyobbra akkor. Na most, amit még érdemes akkor megmondani, hogy a h x-szer y, az meg épp a előző óra végén, és itt van az ötös. H x per y, ide az indexbe jön, mint új változó, h számláló mínusz h nevező. Ezeket kell jól tudni. Jól megtanulni. Jó? Kívülről. By heart. Megtanulni. Példa. Azt mondom, hogy van nekem S egyenlő F A T. Kinematikában S a spácium, befutott út. A az acceleráció, gyorsulás. T pedig a tempus. Idő. Tehát a befutott út, a gyorsulás és az idő függvénye egyenletesen változó mozgással, rövidesen sokat foglalkozunk. Mindenesetre tudjuk konkrétan, hogy A per 2-ször T négyzetnek jön ki, mikor, ha nulla sebességről indulok, T egyenlő nullánál, A egyenlő konstans gyorsulással. És valaki kérdezi, hogy mi lenne itten, hogyha az A-t és a T-t mérném, és az S-re lennék kíváncsia. Hogy lehet elképzelni? Lefestek egy bizonyos távolságot, egy startvonalat, meg egy célvonalat, igaz? Az egy adott távolság, nem tudom mekkora. És akkor tegyük fel, hogy konstans A-val tudok gyorsítani valamilyen járművel. És a T-t is tudom mérni, meg a gyorsulást is tudom mérni, időt is. Akkor kérdezem, hogy mekkora hibát fogok a útnak a becslésében elkövetni, ezekre támaszkodva, mert ugye ki is tudom számolni a mérések számtani átlagával a A átlagot, T átlagot, be is tudom helyettesíteni, kapok egy közelítő utat, és kíváncsi vagyok a hiba terjedése. Akkor most a kérdés az lehet, hogy a HS egyenlő kérdőjel. Na most hogy járjak el? Akkor azt mondom, hogy az itt tanultakat ránézésre alkalmazom. Egy félszer A-szor T négyzet. Igaz? Így. Azt mondja ez a kis felsorolás, hogy a konstans szorosnak a relatív hibája az nem változik, a bent lévő mennyiség relatív hibája lesz. HS egyenlő H A-szor T négyzet. Igaz? Konstans szoros volt. 1-2 egyenlő konstans miatt. Na most mi van itten elsősorban? Ez egy szorzat, ugye? Akkor írhatnám azt, hogy HA plusz, tehát a tényezők relatív hibáinak összege, igaz? Kész. Tovább. A HA-val nem is foglalkozom nagyon, mert az egy végleges mennyiség, azt csak leírom, plusz ez meg egy hatvány mennyiség. Hatvány relatív hibája nem más, mint a hatvány kitevőször. Itt van az alap relatív hibája. Kétszer HT. Elejét, végét nézzük. Itt van az a hibaformula, ami már is ránézésre leolvasható, feltéve, ha jól megtanultuk azt az öt dolgot, amit kértem. Azt jól tanuljuk meg. Tehát ezzel egy ilyen dolog megy. Na, kérném szépen, túllépünk ezen a dolgon. Függvénykapcsolat jelleggörbe kimérése. Van két változónk. Függő változót is tudjuk mérni, független változót is tudjuk mérni. A szituáció így néz ki.
x és y. Tudjuk, hogy létezik egy y egyenlő fx.
De a konkrét formulát azt nem tudjuk, persze pláne a paramétereit, amik oda belépnek, azt nem tudjuk. Lehet, hogy az alakját tudjuk, hogy például lineáris kell legyen. Mondjak egy példát. Veszek egy hengeres csavarrobót, el tudják képzelni, hogy ami a füzetet összefogja, azt mondják spirál. Az nem spirál, hanem az egy csavarvonal. Csavarvonal alakúra hajtott robót, viszont járműveknél biztos láttak már, hogy szokott egész vaskos lenni. Ugye? Megterhelem valamilyen erővel, összenyomódik a rugó szemmel láthatólag, azt mondják, hogy hát nyomóigénybevétel van a rugóba. Meg fogják tanulni, hogy a csavaróigénybevételnek az összegződéséből adódik neki végül is a elmozdulása. Most nem érdekes. Lényeg az, hogy ha erőt működtetek, lesz egy benyomódás vagy alakváltozás rugó végén. Helyes? Ha ez rugalmasan megy végbe, tudjuk, hogy a Hooke törvény szerint ez lineáris. Kétszer akkora erőhöz, kétszer akkora alakváltozás. Megfordítva, kétszer akkora alakváltozáshoz, kétszer akkora erő szükséges. Tehát tudom, hogy lineáris a kapcsolat, csak az arányszámot nem tudom, hogy most akkor tulajdonképpen annak az egyenesnek, amit föltennék az origón átmenően, itt lenne a alakváltozás, itt lenne a erőhatás, hogy milyen a hajlásszege, ugye? Egy lágy rugónál ez egész lapos, egy kemény rugónál már kicsi alakváltozásra jó nagy erő keletkezik, ugye? Hát ez mérési feladat. Ilyenkor tudom, hogy milyen a függvénykapcsolat struktúrája, típusa. Sokszor azt sem tudjuk, de most tételezzük fel, olyan feladattal foglalkozunk, hogy ezt valahonnan tudjuk, hogy milyen a szerkezete, csak a benne lévő paramétereket nem ismerjük. Függvénykapcsolat. Melynek szerkezete ismert, mondjuk ezt fogjuk nézni, de paraméterei, a konstansok, amik beépülnek a képletébe, ismeretlenek. Hát ebből a szituációból indulunk, és első példaként érdemes mindig erre gondolnunk, erre a rugóra. Ez a jól meghatározott, egyszerű, lineáris kapcsolat. Vannak bonyolultabbak, ha gumirugót vennének, akkor egy harmadfokú parabolaszerű nem lineáris változás. Ott is tudom, hogy körülbelül harmadfokú parabolaként lehet venni, annak vannak paraméterei. Legalább két paraméter. Paraméterei ismeretlenek. Na kérném, itt lesz egy x1, mérhetem? Külön be is állíthatom, hogy itt fogok mérni. x1, x2, x3, xi, különböző helyeken. Itt van egy xn. Ezeken a helyeken akarok meghatározni valamit, és meg fogok mérni értékeket. Csak az a baj, hogy hibával terhelten mérek. Itt vannak mondjuk a mérési eredményeim, és valami ilyesmi szituáció fog adódni. Amit most megrajzoltam, ezt úgy hívjuk, hogy mérési pontfelhő. Mérési pontfelhő adódik. És hát tudjuk, hogy mindenik mérés hibával terhelt. Most csak az abszisszáknak a beállítását tételezzük fel, az ordináták azok hibával terheltek. Ugye? Most akkor ebbe kéne egy függvénykapcsolatot behúzni, olyan értelemben, hogy összességében jól közelítse ezt a ponthalmazt, mert minden egyes mérésnél véletlenszerű hiba keletkezett. Ha én ide behúzok egy körülbelül ilyen görbét, itten megpróbálom, akkor ez lehetne az a y egyenlő fx függvénykapcsolat, amelyiknek a hibás mérés következtében egy ilyen hát körülszórása a mérési pontokkal következett be. Megnevezzük a mért ordinátákat, y1, y2, ugye itt vannak. Ez mint adatsorozat rendelkezésre áll. Itt van az yi, és itt tovább szépen, itt az yn. Na most kellene illeszteni bele ebbe a ponthalmazba függvényt. Függvényt illesztünk a mérési pontfelhőbe.
Kérdés, hogy mikor mondunk egy illesztés jónak? Hát a extrém dolgot akarok mutatni, valaki azt is mondhatná, hogy ő ezt gondolja illeszteni. Azt mondanánk, hogy ez, wow, ne, ez nem jó. A másik, azt mondja valaki, hogy ja, hát nem tudunk jobbat, csak egész pozitivista fölfogással, itt mindig egyenes darabokkal megyünk itt közte, és akkor hát körülbelül, amit mértünk, azt akkor bele konstruáltuk ebbe a hibát, ami mindegyik ide. Valahol összességébe kell illeszteni jól, úgy, hogy az eltérések összességben legyenek kicsik. Na, ennek céljából készítjük az eltéréseket minden egyes X-hez. Delta 1 egyenlő definíció szerint. Hogy nézne az ki? Mért érték, és levonnám belőle a függvénynek ezen a helyen fölvett értékét. Még nem tudom, hogy milyen a paramétere, de értelmezhető. Itt lenne tulajdonképpen ez a delta 1, itt lenne a delta 2, itt lenne a delta 3, és így tovább. Ezeket az eltéréseket mindenikre kiszámolnám. Tehát figyeljük meg, micsoda? A mért y ordináta és az adott abszciszához a függvény kifejezés szerint rendelt helyettesítési érték különbsége. Úgy kell mozgatni majd ezt a függvényt, hogy összességében kicsi legyen valahogy az eltérés. Tehát vihetem tovább a dolgot, y2 minusz fx2, és akkor folytatva az eljárás, hát ugye n mérést tételeztünk föl, yn ordináta, és akkor az f az xn helyen. Így. Na most akkor összességében próbálok jót csinálni. Figyeljük meg, hogy ezek előjeles eltéréseket készítjük. Ugye itt egy kicsit elmaradt az egész. Előjeles eltéréseket. Na mostan, hogy tudok ebben valamit csinálni? Megint az a probléma merül föl, hogy ezek előjelesek lévén, ha jól beraktam a kék görbét, akkor a eltérések többé-kevésbé kiegyenlítik egymást, és nem tudok kritériumot csinálni. Azért négyzetre emelem őket, és avval fogok dolgozni. Delta i négyzet, i egyenlő 1, 2, és így tovább n eltérés négyzeteket, ezek már nem negatívak, nem negatívak négyzet miatt. És kritériumként fogom venni ezek összegét. És ezek összegét próbáljuk minimalizálni. Szumma i egyenlő 1-től n-ig. Delta i négyzet egyenlő minimum. Úgy kell mozgatni a kék görbét a ponthalmazba a paraméterek megfelelő változtatásával, hogy ez a négyzet összeg az legyen a lehető legkisebb. Na most az, hogy négyzet összeg, annak egy oldalról egy algebrai jelentése ugrik elő itt. Hát vettem egy delta mennyiséget, deltaszor delta négyzet, akkor négyzet összeg. De van neki egy geometriai jelentése is, és mindjárt mutatom, hiszen tulajdonképpen egy kis négyzetet föl lehetne rajzolni ténylegesen az eltérés oldalhosszal. És úgy kell mocorgatni a kék görbét, hogy az összterület legyen a legkisebb. Na nézzük akkor, hogy nézne ez ki. Megjegyzés. A szumma i egyenlő 1-től n-ig delta i négyzet függ az fx-ben szereplő paraméterektől, konstansoktól. Mindjárt mutatom, hogy hogyan. Például legyen az y egyenlő fx struktúrája, szerkezete ilyen. Mx plusz b. Na hát ezt ismerjük. Ez egy egyenes.
van paramétere, van neki kettő, M az iránytangens, tudjuk a jelentését, és B pedig az abszolút tag, tudjuk a jelentését, hogy az az Y tengelyelvet metszéknek a előjeles nagysága, tehát az öletében föl lehet rajzolni. Itt például a két paraméter, paraméter M és B. Most akkor, ha ehhez rajzolok egy esetet, akkor itt lehetnének, és kicsit durvábban fogom fölvenni az eltéréseket, hogy lehessen valamit látni. Itt vannak a mérési pontok, és tudjuk, hogy a összefüggés lineáris. Nem homogén lineáris, ugye homogén lineáris akkor lenne, ha itt konstans tag nincsen. Van abszolút tag, valahova be lehetne húzni itt egy B-t, hát én most behúztam ide egy változatot, és akkor értelmezem az eltéréseket. Itt vannak a delták, ugye? Persze X1, X2, XI. Itt az Y tengelye. Itt van Y1. És akkor itt látnám a delta 1-et, delta 2-t, csak a delta I-t írom, és végül delta N. Na most jönnek a szemléletesen megragadható kis négyzetek. Hova rajzoljam? Azt mondom, hogy a pont és a berajzolt vonalhoz. Itt kapok egy kis területet. Ez egy négyzet terület. Itt is kapok egy területet. Itt is kapok egy területet. Itt is kapok egy területet. Itt is kapok egy területet, egy kicsit nagyobb, ugye, ha sikerül négyzetet rajzolni a csodába. Így? És akkor itt is. Az összterület legyen minimális. Ennek a területe ter 1, ter 2, ter index i, és végül ter index n. A szumma delta i négyzet i egyenlő 1-től n-ig, egyenlő szumma i egyenlő 1-től n-ig ter index i. Legyen egyenlő minimum. Hát ezt a kívánalmat, ezt a cél megfogalmazást, ezt célfüggvényként is azonosíthatjuk, hogyha figyelembe veszük, hogy mi a mozgástere ennek a függvénynek. Ha én M-et és B-t megváltoztatom ahhoz képest, amit én figyelembe vettem most a vékony egyenes vonal felrajzolásakor, egész más szituáció is kijöhet, ugye? Ha veszek egy rossz illesztést, akkor attól függően rosszabb lesz a helyzet. Hogy néz most ki a példába? A szumma i egyenlő 1-től n-ig delta i négyzet egyenlő szumma. I egyenlő 1-től n-ig. Na most mit tudok kezdeni? Az y-kkel nem tudok mit csinálni, de a függvényt most ismerem. Tudom, hogy mx plusz b. Akkor az eltérés érdekében, ahogy itt felrajzoltuk, ugye az xi helyen kell valahogy helyettesítenem, x helyettesítési értékek, tehát lenne m-szer xi plusz b, bezárva a négyzeten. Na most már látszik a paramétereknek a hatása. Ebbe a függvény kifejezésbe M és B, hát látható hatást gyakorol rá, egyenlő minimum kell legyen. Akkor azt mondhatom, hogy ez az egész egy célfüggvény, amit minimalizálni kell. És jelöljem φ-vel. φmb egyenlő minimum. Két változós függvény. Minimalizálni kell. Hát a minimalizálásról mit tudunk? Minimum hely. Egy változós esetben, nekem én nem tudom, lenne egy függvényem, és itt lenne a M függvényében valami, itt lenne egyszerűen egy FM, vagy egy FM, akkor azt mondanám, hogy hát kérném, nem lehet minimum, mert a derivált negatív érték. A minimum ott lesz,
csak ott lehet, hogy lesz-e, azt nem tudom, de ebben az esetben itt lesz is, ahol a derivált, vagyis az érintő iránytangens az zérus alulról vízszintes érintő van. Itt lesz a M tetőhely, ahol a, itt van tulajdonképpen a ugye, minimális érték. Itt lesz phi, az M tetőhelyen egyenlő minimum. Ebben a pontban a d phi per dm az hol? M egyenlő M tetőhelyen zérus. Szélső érték szükséges feltétele az, hogy vízszintes érintő legyen ott. Akár minimum, akár maximum, most nekünk minimummal kell dolgoznunk. Szükséges feltétel a derivált eltűnése. Na de hát ha tudunk deriválni, akkor a szükséges feltételt kielégíthetjük. És aztán megnézhetjük, hogy valóban abban a kis környezetben a függvényérték ott a legkisebb, és akkor meg is van oldva a feladat. Sokszor nem is kell további vizsgálatot csinálni, mert a probléma felépítéséből adódik, hogy itt nem lehet más, mint minimum adott esetben az illesztésből következően ebből az eljárásból. Akár merre felé kimozdulok, az összterület nagyobb akar lenni, majd mindjárt mutatom, hogyan. A két változós esetben pedig mi a helyzet? Két változós esetben akkor az a helyzet, hogy a függvényemnek valamilyen ugye, felület felel meg ismételten. Itt van egy phi, mondjuk M és B két változóval, M és B. Akkor ennek viszont kell egy vízszintes érintősíkja legyen azon a helyen, ahol a minimumát fölveszi. Ez tulajdonképpen az M tető, és itt a B tető. Ráírhatom, hogy ez itt volt egy vízszintes érintő. Most meg mit kell ide ráírnom? Vízszintes érintősík. Az érintési pont két koordinátája adja azt a helyet, ahol a minimumot kapom. Ugye? Hát itt lenne tulajdonképpen ez az a minimális érték. Phi, M tető, B tető, egyenlő minimum. Jó? És ez volt minimum. Na hát, a vízszintes érintőség esetén mit fogok megkövetelni? Az, hogy a phi-nek a parciálisa M szerint legyen egyenlő nulla, és a phi-nek a B szerinti parciálisa legyen egyenlő nulla. Ezt a kettőt érvényesítem, és fogok kapni egy egyenletrendszert arra vonatkozóan, hogy hol van ez az érintési pont, hol lehet. Aztán, hogy ott is van az a másik dolog, ami a feladat megfogalmazásából itt következik. Jó? Tehát ez lesz az a feltétel, amivel dolgozni fogunk. Melyik helyen kell majd venni? M egyenlő M tető, B egyenlő B tető, M egyenlő M tető, B egyenlő B tető. Ugye ez a kis tető azt jelenti, hogy csúcsa van neki. Az egy valami, hát ilyen kiemelt érték adott esetben. Na mehet akkor ezt. És akkor egy új táblát nyitunk. Jó, akkor most nézzük meg, hogy fog alakulni ezen lineáris függvény esetében a dolog. Akkor elsőnek készítjük majd a deriváltatot, amit itt kijelöltünk éppenséggel. Úgyhogy ennyi elég is talán. Készítjük phi mb két parciálisát. És mit csinálunk velük, ottan, amit felírtunk a másik tábla végén, egyenlővé tesszük őket zérussal. Hát az első így néz neki. Egyszerűen csak leírom, amit volt. MXI plusz B az egész a négyzeten. És ide írtam egy D per DM-et, hogy mit csinálja mögött elő függvénnyel, M szerinti a deriválni. Hát használni kell a láncszabályt, illetve először a linearitást használjuk ki tagonként. Ugye azt láttuk múlt órán, hogy deriválni tagonként szabad. Összeg deriváltja, a tagok deriváltjainak összege. Bemehetek ide a szumma mögé először. Na most jön a hatványfüggvény deriválása. Hogy szólt? Hatványkitevő szorozva alap egyen alacsonyabbik hatványon, de mivel belső függvény van, szorozni kell majd még a belső függvény deriváltjával. I egyenlő 1-től n-ig. Kétszer. Y-i mínusz zárójelbe m-szer x-i plusz b. Most egy alacsonyabbadik kitevőt azt nem ír oda, az egy egyes lenne, ugye? Egyes. Most szorozni kell a belső függvény deriváltjával m szerint, az lesz mínusz xi, és az egész egyenlő nulla. Tehát azt elintéztük, hogy az első parciális legyen nulla. Az alsó érintőség egyik egyenesének az iránytangense már nulla, és a második pedig d per db a másik változónk, ugye? M és B volt. Kiadom rá a D per DB-t, I egyenlő 1-től n-ig, ugyanígy leírom. Na most ismét tagonként lehet készíteni a parciálist. Ugye sokat kell egy picit írni az elején, később már fogjuk tudni, hogy ezt nem kell végigírni, fejből tudjuk a végeredményt, úgyhogy. Na most a hatványfüggvényt kell deriválni, mert bent van a hatvány alatt a B független változó, igaz? Kétszer. Ismét csak leírom, de most már egy alacsonyabbik hatványra kerül. És akkor most szorozni kell a belső függvény deriváltjával. B szerint ennek itt volt egy egyes együttható, de csak nem látszott, de ott van neki. Most le kell írnom a mínusz egyet ide mellé. Hát kérném, két egyenlet, két ismeretlen van. Két egyenlet a két ismeretlenre, ugye? Tehát na nézzük csak akkor. Rendezzük. Elég ezzel foglalkozni, amit a végén. Egyik. A másik. Na most akkor a következőt csinálhatom. Úgy szeretném elkészíteni, hogy legyenek az együtthatók, és akkor mellette az ismeretlenek, úgy, ahogy szoktuk a lineáris egyenletrendszert megcsinálni.
Hát először is azt látom, hogy itt egy kettes szorzó van, ezzel nem kell foglalkozni, mert mindkét oldalt elosztom kettővel, mintha ott se lenne, igaz? Tehát eltűnik, hova lett, hát el lehet tüntetni. Akkor következőképpen néz neki, szumma xi négyzet. Lesz olyan mennyiség? Itt van, ugye? Szumma xi négyzet. És i egyenlő 1-től n-ig. Ez megvan. Mi az együtthatója? Az m. Akkor már hasonlóképpen keletkezik, ahogy akarom. Summa xi. Közben arra figyeljünk, miközben írjuk, hogy mikor leírjuk ezt a szumma x-it, akkor most az x nem ismeretlen ám, mert az a mérési adatsorozat, azokat ismerem, csak be kell helyettesíteni. Igaz? X-i négyzet is számítható, az adva van. Az ismeretlen az m, és majd a b. Na most mi az, ami maradt itt? Maradt itt ezen az oldalon minusszal szumma xy, átviszem a másik oldalra, itt jelentkezik egy i egyenlő 1-től n-ig, xi szer yi mennyiség. Ez az első egyenlet. Ugye ez is kiszámítható, mert minden x mérési abszisza, minden y mérési ordináta ismert, kiszámítható számértékek az együtthatók. A második egyenlet hogy néz ki? Ugyanilyen elvalaklő, ám szumma xi i egyenlő 1-től n-ig m plusz, na most itt szokott lenni egy fönnakadás, akik még a szummával nem annyira barátkoztak meg, hogy mi van itten? Van egy olyan, hogy minuszor minusz az plusz, igaz? És lenne szumma b, de n-szer kell leírni. És az n tagú. N-szer b az, ami ide jön. Egyenlő, mi az, ami maradt? Volt itt egy minusz y érték a szumma alatt. Hát kérném szépen, ez az a sajátos egyenletrendszer, ami kiadódott. Ha visszagondolnak középiskolás tanulmányokra valami ilyesmit, ha mondanék, A1-2 ször B, én nem tudom, egyenlő C1, és akkor A2 egyszer M, plusz A2-2 ször B, egyenlő C2 alakú, akkor már jobban fölismerjük, hogy mi az, amit itt kaptunk. Egy lineáris, inhomogén algebrai egyenletrendszer. Mire nézve, az ismeretlen paraméterekre megoldása M tető és B tető. Na most, ha ezt így megoldottuk, hogy oldanánk meg? Egyikből kifejezem az M-et, behelyettesítem azt a kifejezést a másikba, a B-t megkapom, igaz? Visszahelyettesítek az elsőben, megvan a két érték, M tető és B tető, rendben? Másképp is lehet, aki determinásról hallott, avval is megoldhatja, ne adj Isten, inverse matrixról majd fognak tanulni, még most nem tanultak, de lehet. Tudnilik, ez nagyon pici, csak két ismeretlen van benne, ez nagyon előnyös, később hát N ismeretlen lesz, és akkor az már egy kicsit, hogy mondjam, az már több időt igényel. Nagy bonyolult dolog nincsen, főképp az idő kell, és azt meg számítógéppel megspóroljuk. Szóval az rendben van. Most azonban, ami nekünk itt még a dolog végén érdekes, az, hogy tehát megvan a pontfelhőbe, nem írom ki részletesen, hogy mérési pontfelhőbe. Pontfelhőbe legjobban illeszkedő, és tudjuk, hogy a legkisebb négyzetek értelmében illeszkedő egyenes egyenlete
Ha nem egyenes lenne, akkor parabola lenne, vagy akármilyen más függvény, meg lehet csinálni egyenlete. Tehát azt mondhatnám, hogy van az y egyenlő fx egyenlő m tető x plusz b tető az, amelyik a jó. Ezt kell nekem figyelembe venni. Hát most ahhoz, hogy egy picit mutassam még, és ez az utolsó játék mára, ha itt lenne nekem a megadott mérési pont halmaz, és ebbe sikerült volna behelyettesítenem egy olyat, amelyik a legjobb, körülbelül ez az ide. Itt látom, hogy ennyi lenne a legkisebb négyzetek összege. Egész pici. Hát ha vettem volna egy egészen fals egyenest, ugyanezen elv alapján nézzük meg, hogy milyen lennének a négyzetek. Egy rossz esetben. Itt lenne egy ilyen. Hát kérném, a kék összterület ordítva nagyobb, mint a sárga összterület, igaz? Addig kell mozorgatnom gondolatban a vonalat, mi által a tengelymetszet és az iránytangens megválasztásával, amíg ez az összterület beáll a lehető legkisebbre. Hát ezt nem kell csinálnom, mert hosszú ideig tartana. Egyszerűen deriválok, megoldom az egyenletrendszer franc, és kész van. Megvan a megoldás, jó? Tehát ezt figyeljük meg, hogy ez lenne az optimális, ez pedig egy, hát, nagyon fals. Az összterület micsoda óriási summa ter fals. Ezt a szemléleti képet nagyon javaslom. Én nekem is tulajdonképpen ez, hogy lejtette a tantuszt annak idején. Hoppá, hát akkor miről is van szó, deriválni kell egyenletrendszer, nem tudom mi, de itt a kép mutatja. Addig kell mozorgatni a két változóval a egyenes helyzetét, amíg elérem, hogy az összterület szumater legyen a minimum, igaz? És azt a deriválás aztán megcsinálja automatikusan. Na hát folytatjuk akkor már.